My wife and I bring greetings to you from our home church in Wichita, Kansas, USA. And our son Frank brings greetings also from his church in Seattle, Washington.
Feleségem Kay és én a Kansas-i Wichitából hozunk nektek üdvözletet a mi kongregációktól, Frank Hume pedig Washington államból hoz nektek hasonló üzenetet.
It is good to be in the house of the Lord.
Jó dolog, hogy itt lehetek Isten házában.
And I am praying that God, through His Holy Spirit, and through a helper to help communicate, will take what is in my mind and my heart and share it with your mind and your heart.
Azért imádkozom, hogy Isten a Szentléleken keresztül, és engem a kommunikációban segítő valakit keresztül, azt, ami az én elmémben és ami az én szívemben van, az eljutassa a ti elmétekbe és a ti szívetekbe.
This is a wonderful, wonderful world in which we live. It is also a terrible, terrible, grim, sinful world. And just to mention, the phrase government overspending tells of the greediness of all mankind, and all governments that I know of have overspent.
Csodálatos, csodálatos világban élünk. Azonban ez a csodálatos világ egyszerre rettenetes, rettenetes, sötét és bűnös világ is. Elég azt a kifejezést említem, hogy kormányzati túlköltekezés, ez maga, ez az egy kifejezés is mindent elmond az emberiség mohóságáról. Minden olyan kormány, amit arra is ismertem, túlköltött.
In the 1800s, the well-known English novelist Charles Dickens said in his book The Tale of Two Cities, "These are the best of times, these are the worst of times." Don't you think that sounds like today also?
Az 1800-as években a jól ismert angol író Charles Dickens a Két város regénye című művében fogalmazza meg azt a mondatot, miszerint a legszebb, minden idők legszebb idejében élünk, és ezek a legszebb idők egyben a legrosszabb idők is. Nem hangzik ez valamiképpen ismerősnek mai világunkra is?
For instance, man can walk on the moon, he can send a robot to Mars, and he can build a space station. But we cannot put in place a plan to make sure that the poor and the needy have food.
Hogy példákat is említsünk, az emberiség eljutott oda, hogy eljuthatunk a Holdra, tudunk a Holdon sétálni, robotot tudunk küldeni a Marsra, és űrállomást tudunk létrehozni. De ugyanakkor nem tudunk egy olyan tervet megvalósítani, ami lehetővé tenni, hogy a szegények és a szükséget szenvedők hozzájutnak az ételhez.
We can expose film, combine shots, and transmit pictures to see the most beautiful places on Earth, or even under the sea, or in outer space. But we cannot effectively stop the detrimental and pornographic films being available to children and adults.
Tudunk filmet forgatni, tudjuk a filmek képeit kombinálni, és képeket tudunk továbbítani a világ legszebb helyéről, a tenger alatti világról, vagy akár az űrből. De nem tudjuk azt megtenni, hogy véget vessünk annak a káros és káros hatásnak, amit a pornográfi filmek gyakorolnak gyermekeinkre és a felnőttekre egyaránt.
We can save hours in a day with creative appliances like telephones, by computers, emails, internet, iPods, but we cannot make sure that the time saved will better mankind or make life more meaningful.
Minden nap órákat tudunk megtakarítani különböző kreatív kütyük, eszközök használatával, mint a telefon, a számítógép, az e-mail, az internet, vagy az iPod. De ezzel párhuzamosan nem tudunk arról tenni, nem tudunk odahatni, hogy ez a megtakarított idő jobbá tegye az emberiséget, vagy az életünket több tartalommal töltse meg.
I could go on and on with similar incongruities, and you could add some more also. But let us think now of one needed major ingredient of life which is in short supply, but actually is readily and wonderfully available, you and I, as God's children, and with His assistance, can help make and supply this needed ingredient.
Különböző összenemillő dolgokról, és önök is meg ti is meg tudnátok tenni ugyanezt. Gondoljuk azonban valamire, olyasmire, ami egy nagyon-nagyon szükséges összetevője az életnek, és amiből kevés van, de ami ugyanakkor valójában könnyedén és csodálatos módon hozzáférhető is. Ti és én Isten gyermekeiként és Isten segedelmével tudtok abban segíteni, hogy ez a rendkívül mértékben szükséges életösszetevő megjelenik.
What the world needs today is assurance. For instance, in the Old Testament we read in Isaiah 43:1-3, thus says the Lord who created you, O Jacob, and He who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flames scorch you, for I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior.
Ez a nagyon szükséges valami, a bizonyosság. Az Ótestamentumban Izsák 43:1-3a-nak olvashatjuk, és mondd el az Úr, aki teremtett téged, ó Jákob, aki teremtett téged, ó Izrael, ne féljetek, hiszen megmentettelek benneteket. Neveteken neveztelek benneteket, az enyém vagytok. Amikor átgázoltok a vizeken, veletek vagyok. Amikor átgázoltok a folyókon, akkor is veletek vagyok, hogy ne sodorjon eleteket. Amikor átkeltek a tűzön, nem fogtok megégni, a lángok nem fognak benneteket megégetni. Mivel én vagyok az Úr, az Isten, Szent Izrael megmentőtök.
And in the New Testament we read, John 1:10-13, He, that means Jesus, was in the world, and the world was made through Him, and the world did not know Him. He came to His own, and His own did not receive Him. But, as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Think of it. Born of God. That means that I'm a child of a king. That means that you are a child of a king as being born of God.
Az Új Testamentumban Jánosnál 1. fejezet 10-16. vers olvashatjuk, ő, a Krisztus, a világban volt, és a világ által keletkezett. A világ azonban nem ismerte őt. Eljött övéi közé, övéi nem fogadták be. De akik befogadták őt, akik hisznek az ő nevében, azoknak ő megadta azt a jogot, hogy Isten gyermekei legyenek, azoknak, akik nem vérből, nem a testből, nem az emberi akaratból, hanem az Isteni akaratból születtek. Gondolkozzunk el ezen, hogy Isteni akaratból születtek. Egy király gyermeke vagyok, és ti is mindnyájan egy király gyermekei vagytok.
What comes to mind, to your mind, when you hear the names of countries like Syria, or Libya, or Egypt, or Palestine, or Yugoslavia or Kosovo. And these are but a few of the hurting places in the world. These words bring images to mind, images of fighting, of ethnic cleansing, of tribal warfare, of refugees, of killing, of rape, of innocent children. Such is in the news repeatedly today. Yes, people everywhere wonder about tomorrow. They need some sense of assurance.
Mire gondoltok, mi jelent meg agyatokban, gondolatotokban, amikor olyan országok nevét halljátok, mint Szíria, Líbia, Egyiptom, Pakisztán, Jugoszlávia vagy Kosovo? Ezek az országnevek különböző képeket idéznek föl bennünk, harc képei, háborúság képei, etnikai tisztogatásról szólnak, törzsi háborúkról, menekültekről, gyilkolászásokról, erőszakról, ártatlan gyermekek szenvedéséről, taposóaknákról. Ezek azok a dolgok, amikkel folyton szembesülünk a hírekben. Az embereknek mindenütt az egész világon el kell gondolkodniuk a holnapon, el is gondolkodnak folyton, és azt tapasztalják, hogy nagyon kicsi a bizonyosság a mai világban.
In the United States, our national leaders seem to be full of political infighting. Polls are taken for everything. All too often, action taken by our national leaders seem to be on the basis of political expediency rather than what is best for the nation.
Az Egyesült Államokban az országvezetői úgy tűnik, hogy legtöbb idejüket politikai belharcokkal töltik. Minden kis apró csipcsuk dologért szavaztatni akarnak, meg akarják szavaztatni az embereket. Nagyon gyakran ezek a vezetők a politikai hasznosság erre alapján terveznek.
Both the Democrats and the Republicans in our country seek to take advantage of the other party, and even our presidential leadership seems to be focused on taking advantage rather than working for what seems to be the national interest. So, do you think it's anything similar like that in Hungary?
Mind a demokraták, mind a republikánusok, mindkét párt azon igyekszik az Egyesült Államokban, hogy a másik fölébe kerekedjen, gyakran a nemzet érdeke ellenére. Úgy tűnik, hogy az elnöki vezetésünk kizárólagosan azzal foglalkozik, hogy előnyöket kovácsoljon. A politikák gyakran ennek esnek áldozatul. Gyakran. Gondoljátok, hogy valami hasonló történik Magyarországon is?
We live in a culture full of relaxed moral guidelines. Popularized music with lyrics saying anything goes or everything is okay. Much of TV is violent and suggestive with no sense of morality or even human values. And people are wondering about tomorrow. There is no assurance.
Egy olyan kultúrában élünk manapság, ahol az erkölcsi irányelvek lazák, a popzene szövegei azt sugallják, hogy minden lehetséges, hogy minden oké, minden rendben van. A televízióban sugárzott műsorok jelentős része erőszakot mutat, kétértelműséget, hiányzik az erkölcsi érzék, vagy akár még az emberi értékek is hiányoznak belőle.
Yes, people wonder about tomorrow. There is little assurance in our culture today. We have said there is little assurance in the world, or in the nation, or in the culture. But that can change. There is hope. And a look of history can teach us. For a vivid example, we take a look at England in the 1700s.
Igen, az emberek sokat gondolkodnak a holnapról, nagyon kevés a bizonyosság a mai világunkban, a mai kultúránkban. Elmondtuk már azt is, hogy milyen kicsi, kevés a bizonyosság, amikor megnézzük, vagy rátekintünk a világra, az országunkra, a népünkre, vagy akár személyes kultúránkra. Ez azonban megváltozhat. Van remény. A történelem erre tanít minket. Egy erőteljes példát erre hadd nézzünk meg az 1700-as évek kandilájából.
There was a man named Bishop Butler of the Anglican Church of England, and I want to make a quote that he wrote in 1730s. Quote, "It is come, I know, not how to be taken for granted, but by many persons that Christianity is not so much a subject of inquiry, but it is discovered to be fictitious."
Volt az anglikán egyháznak egy Butler püspöke, és hadd idézek tőle valamit, az 1730-as években írott vallás analógiája című művéből. Nem tudom, hogy hogyan, de nagyon sokan magától értetődőnek veszik, hogy a kereszténység nem annyira a kutatás területe, hanem valami olyasmi, amiről felfedezték, hogy fikció.
Historians say that the morals of England in the 1700s were unbelievably corrupt. Many in the lower class, which was a large part of society, lived drunken lives, depraved in desire for pleasure and excitement. There was profanity, fist fighting, even women, cock fighting, gambling, sexual immorality, and so forth. And a popular amusement was watching public hangings of criminals. About half of the children were born out of wedlock, every tenth person sold liquor, and every sixth shop in London was a gin or a liquor shop.
A történészek azt mondják, hogy az erkölcsök az 1700-as évek Angliájában hihetetlenül mélyen voltak, hihetetlen nagy korrupció uralkodott. Az alsó osztályok nagy része, akik igen nagy százalékát tették ki a társadalomnak, részegeskedő életet folytattak, a kék és az olcsó izgalmakat keresték. A profanitás, a box, az ökölharc, mint sport, még a nők között is vezető szerepet kapott, a kapasviadal, a hazárjáték, a rablás, szexuális erkölcstelenség, és mindenütt az erőszak uralkodott. Igen népszerű időtöltés volt a nyilvános kivégzések megtekintése. A született gyermekeknek körülbelül a fele házassági köteléken kívül született. Minden tizedik ember alkohol árusításából élt, és Londonban minden hatodik volt alkohol árusító volt, vagy kimondottan gínre specializálódott volt.
And into this society, John Wesley was born in 1703. He was raised by parents of character and culture, and he had an excellent education, became an ordained Anglican priest. However, he was not sure of his spiritual condition and was not satisfied with his relationship with God. He had not found peace and understanding by his early 30s, even though he had sought diligently.
Ebbe a társadalomba született bele John Wesley 1703-ban. Jellemes és kulturált szülő gyermeke volt, szerencsés helyzetben volt, hiszen kiváló oktatásban részesült. Akárcsak édesapja, ő is az anglikán egyház felszentelt papja. Azonban nem volt biztos abban, hogy milyen is az ő spirituális, lelki hozzáállása a vallás dolgaihoz, és nem volt megelégedve Istenhez fűződő kapcsolatával. Nem talált békét és megértést életének korai 30-as éveiben, már akkor sem, korai 30-as éveiben sem, annak ellenére szorgalmasan, szorgosan kereste azt.
In 1735 he set sail for the young colony of Georgia in America, and where he wanted to be a missionary to the Indians. His voyage threw him into the company of a group of 26 German Christians called Moravians. They were a pious group, but that was not what caught his attention. In mid-Atlantic, a storm caught the little sailing ship. Fierce winds raged for many days. Enormous waves pounded the ship's timbers and poured below deck. The mainsail was torn to shreds, and the hardiest sailors were in terror for their lives. However, during the worst of the storm, the Moravians calmly sang their songs, unafraid of death. But Wesley, in contrast, was frightened for his life. He was afraid to die.
1735-ben hajóra szállt Wesley, hogy elhajózzon Amerikában, Georgiában, ugye akkor már angol gyarmat volt, ahol az volt a terve, hogy misszionárius tevékenységet folytat az indiánok körében. Útja során megismerkedett egy 26 fős német keresztény társasággal, akiket úgy hívtak, hogy moráviaiak. Ez egy nagyon vallásos csoport volt, de nem a vallásosságuk ragadta meg elsősorban Wesley figyelmét. Az Atlanti-óceán kellős közepén viharba került hajójuk. Erős vad téli szelek tomboltak napokon keresztül. Hatalmas hullámok csaptották a hajót, és a víz befolyt a fedélzet alá is. A fővitorla sok-sok apró darabra szakadt szét, és még a legedzettebb tengeri mentők is félvették az életüket. Azonban, amikor a vihar legjobban tombolt, a moráviaiak csendben, nyugodtan énekelték zsoltáraikat, és nem féltek a haláltól. Ezzel szemben Wesley félvette az életét. Minden vallásossága ellenére is azzal kellett szembesülnie, hogy fél a haláltól.
They did reach land, however, and then, after 2 years of mostly unsuccessful missionary experience, Wesley returned to London. He met a Moravian man named Peter Bowler, and they talked together often, and Bowler was able to point out to Wesley the scriptural teaching of the way of salvation by faith.
Azonban sikeresen partot éltek, és 2 év nem túlságosan sikeres misszionárius tevékenység után Wesley visszatért Londonba. Itt találkozott egy moráviai férfival, akit úgy hívtak, hogy Peter Bowler. Gyakran összejöttek beszélgetni, és Bowlernek sikerült megvilágítani a Wesley számára a Szentírás tanításait a hittel történő megváltásról.
At age 35, John Wesley experienced what is now known as his Aldergate Street experience. In his journal, Wesley records 3 events of Wednesday, May 24, 1738. In the early morning, he received encouragement from the scripture, "Thou art not far from the kingdom of God." Mark 12:34. In the afternoon, at worship in St. Paul's Cathedral, he was impressed by Psalm 130. "Out of the depths have I called unto thee."
35 éves korában John Wesley megtapasztalta azt, amire ma úgy emlékezünk, hogy az Holders Hill utcai élmény tapasztalás. Naplójában Wesley felidézi az 1738-as esztendő május 24-éjének szerdáját, azt a bizonyos 3 eseményt. Kora reggel bátorítást kapott a Szentírásból, "Nem vagytok messze Isten királyságától," Mark 12:34. Délután a Szent Pál katedrálisban nagy hatással volt rá 130. Zsoltán, "A mélységből kiáltok hozzád, Uram."
For the third event, we quote Wesley himself. "In the evening, I went very unwillingly to a society in Aldersgate Street where one was reading Luther's preface to the Epistle to the Romans. About 9:15, while he was describing the change which God works in the heart through faith in Christ, I felt my heart strangely warmed. I felt I did trust in Christ, Christ alone for salvation. And an assurance was given me that he had taken away my sin, even mine, and saved me from the law of sin and death.
A harmadik eseményt hallgassuk meg Wesley szó szerint visszaemlékezésével. Ugyanaznap estén elmentem szinte akaratom ellenére egy társaságba, a Holderskate utcába, ahol valaki a rómaiakhoz írott levélhez Luther által írott bevezetőt olvasta föl. Körülbelül 3:49-kor, miközben éppen arról volt szó, hogy Isten milyen változásokat tud az emberi szívben előidézni a Krisztusban való hit által, valamiféle furcsa melegséget éreztem a szívem fájában. Úgy éreztem, hogy bíztam Krisztusban, egyedül Krisztusban bíztam a megváltás véget, és bizonyosságot nyertem, hogy ő elvette a bűneimet, az én bűneimet is elvette, és megmentett engem a bűn és a halál törvényétől.
And this is how Wesley spoke of assurance. He defined the testimony of the Spirit as an inward impression on the soul whereby the Spirit of God directly witnesses to my spirit that I am a child of God, that Jesus Christ hath loved me and given himself for me, and that all my sins are blotted out, and that I, even I, am reconciled to God. What certainty, what blessed assurance, in the midst of a corrupt and demoralized society.
Wesley így beszélt a bizonyosságról. A Szentléleket így határozta meg. Egyfajta belső hatás a lélekre, miáltal Isten szelleme közvetlenül tesz bizonyosságot az én szellememhez, hogy én Isten gyermeke vagyok, hogy Jézus Krisztus szeret engem, és feláldozta magát érettem, és minden bűnöm eltöröltetik, én is megbékélek Istennel. Micsoda biztonság, micsoda áldott bizonyosság egy korrupt és erkölcstelen társadalom kellős közepén.
Wesley had often been invited to preach in many Anglican churches, which is the Church of England. Now, however, when he preached and witnessed of his own experiences, he was accused of enthusiasm, and the pulpits of the church were closed. He could no longer preach in the churches. So, Wesley preached out of doors. His first time was in Bristol, England, in a brickyard. His text was, "The Spirit of the Lord God is upon me," Isaiah 61:1. And from that time, spiritual revival swept across England. Thousands were converted. New societies, which became churches, were formed all across England and Ireland.
Wesley ezt követően gyakran meghívták prédikálni számos anglikán templomba. Most azonban a helyzet változott, és amikor a saját élményeiről beszélt, saját megvilágosodásáról, akkor elragadhatottsággal vádolták, és mindazon szószékek, ahová addig meghívták őt rendszeresen, különböző anglikán templomokban már tárva maradtak előtte. Ezt követően Wesley a szabadban prédikált. Az első ilyen eseményre egy bristoli téglagyárban került sor. Az általa akkor használt szöveg Izsák 61:1, Lukács 4:18 volt, a Szentlélek velem van, a Szentlélek rajtam van. Attól fogva egyfajta lelki megújulás csöpört végig Angliát. Ezret féltek. Új társaságok alakultak, amikből később egyházak jöttek létre egész Angliában és Írországban.
People were changed. Society was changed. People received and shared assurance. Herbert Schlossberg, in his article, How Great Awakenings Happen, said, "The ignorant became readers, writers, and leaders. The indigent became working and learning to excel at their work. Housewives raised their children to be good family people and citizens and neighbors. Paupers and drunks began to earn a living, to save and invest, and send their children to the universities and their grandchildren to the House of Commons. History teaches us that God works through people and that he can change an entire society.
Az emberek megváltoztak, társadalom megváltozott. Az emberek kaptak és megosztották egymással a bizonyosságot. Herbert Schlossberg a Hogyan történnek a nagy ébredések című cikkében ír erről, következőképpen fogalmaz. A tudatlanok elkezdtek olvasni, írni és vezetni. A nélkülözők dolgozni kezdtek és megtanulták, hogy hogyan legyenek kiválóak saját munkájukban. Az asszonyok gyermekeiket családszerető emberekké, állampolgárokká és szomszédokká nevelték, a szegények és az alkoholisták elkezdték megkeresni saját megélhetésüket, elkezdtek spórolni, félretenni, a gyermekeiket egyetemre küldték, unokáikat pedig a parlamentbe. A történelem azt tanítja nekünk, hogy Isten hívei által egy egész társadalmat meg tud változtatni.
We all know that God is the same yesterday, today, and forever. And that same assurance is available today for people as individuals, for nations, and for the entire world. However, assurance is personal, and it is individual. It is also appealing and contagious. So, assurance spreads from one person to another person through the Spirit of God.
Tudjuk, hogy Isten ugyanolyan volt tegnap, ugyanolyan ma, és ugyanolyan lesz mindörökké. És hogy ugyanaz a bizonyosság, az megvan, rendelkezésre áll a mai emberek számára, az egyének számára, a nemzetek számára, az egész világ számára. Azonban ez a bizonyosság személyes, egyedi, egyéni. Mindenkihez szól, és valamiképpen terjed. A bizonyosság embertől emberhez, emberről emberre terjed, és így lassan eljut mindenkihez.
One of your most personal items is your name. Your name is very significant to you, and my name is significant to me. But names are changed sometimes. You remember in the Bible, Abram became Abraham, Sarai became Sarah, Jacob became Israel, Daniel became Belteshazzar. And you remember that spouses, when they marry, take a name of the family or a name of a wife and a husband. So, names change. But to hear one's name called is special.
Az egyik legszemélyesebb tulajdonunk a világon a nevünk. A nevünk az rendkívül fontos, alapvetően fontos. Hasonlóan alapvetően fontosaknak tekinthetünk bizonyos névváltozásokat, változtatásokat a Bibliában. Ábrahám, Ébremből lett Ábrahám, Száriból Sára, Jákobból Izrael, Dánielből Belteshazzer. Gyakran ez megtörténik az is, hogy a házastársak fölveszik a másik házastársuk, másik fél nevét, családi nevét, a férj, a feleségét, a feleség a férjét.
Is there somebody that you like particularly to call your name? I can still remember my mother saying, Bruce.
Van valaki, akit különösen szívesen veszik, hogyha a nevén szólítja önöket, a titeket? Én még mindig emlékszem arra, amikor az édesanyám a nevemen hívott engem. Bruce.
Let me tell you about another experience in which my name was called. It made me think of the time when my name will be finally called by God. And it may help you think of when your name will finally be called by God.
Hadd beszéljek most egy olyan élményről, amelyben szintén a nevemet, amelyben szintén a nevemet szólítottak. Ez az élmény arra készített engem, hogy elgondolkodjak azon, hogy milyen lesz az, amikor utoljára a nevemet szólítanak. Utoljára Isten fog engem a nevemet szólítani. Ez segíthet nektek abban, hogy ti is elgondolkodjatok rajta, hogy milyen lesz az, amikor Isten utoljára a neveteken szólít benneteket.
Kay and I attended the Kispest Church when we lived here for a year in Budapest. During that year, and because of a gift that had been given, the Met was able to purchase a good property in the village of Hetsa.
Kay és én, amikor egy évet Budapesten töltöttünk, a Kispesti imaházba jártunk. Ez alatt az idő alatt, és egy speciális ajándéknak köszönhetően a testvérközösség egy ingatlan tudott vásárolni helyszínen egy faluban.
This is a good-sized lodge-like building in Hetsa, and you, many of you, have been there and know about it. It is great for family, for camps, for youth and children, and our pastor, Gabor Ivani, at that time, scheduled the May 1 holiday for the Kispest Church so that the people could go and see this new camp. So, April 29, 30, and May 1, 1995 was the first use by the Kispest Church of that camp in northeast Hungary, near the Ukraine border. It is in the foothills of the mountains, and one crosses the mountain stream as he or she drives onto the property. 64 people from Budapest attended the camp that year. It was a good weekend and a relaxing time.
Ez egy igen szép nagy ház, és maga a területen kisebb házak is található. Ideális családi táborozásokhoz, ifjúsági és gyermektáborok szervezésére. Lelkészünk Ivány Gábor úgy döntött, hogy a május 1-i ünnepi hétvégét a Kispesti Egyház tagjai tölthetik itt ebben a táborban, hogy megnézhessék és megtapasztalhassák, hogy milyen is az. Így került sor arra, hogy 1995. április 29-én, 30-án és május 1-én ezt a Kispesti Egyház használhatta ezt az ingatlan. Egyébként ez nagyon szép helyen van, Észak-Kelet Magyarországon, közel az ukrán határhoz, hegyek lábánál. Ahogy az ember autóval megy és behajt a területre, egy kis patakon kell átkelnie. Azon a bizonyos hétvégén 64 ember töltötte ott ezt a hétvégét. Ez egy áldott hétvége volt, és egy nagyon nyugalmas hétvége volt.
Saturday evening, Pastor Gábor Ivani led a Bible study on Isaiah 43. He emphasized, "The Lord will do a new thing. You are my witnesses, and I, even I, am he who blots out your transgressions for my own sake, and I will not remember your sins anymore."
Szombat este Ivani Gábor Bibliaórát vezetett Izsák 43 fejezetről. Azt hangsúlyozta, hogy az Úr új dolgot fog tenni. Ti vagytok a tanulók. Az én szabályszegéseimet meg is végeztet az Úr, eltörli azokat az én kedvemért, és nem fogok emlékezni a bűneimre.
He concluded, "Fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine." Then he said, "Fear not. I have redeemed you. I have called you by your name, Bruce Klein. You are mine." And Pastor Gábor went all around the entire room that evening calling, putting everybody's name in there, even including the babies' names.
Így fejezte, Gábor így fejezte. Ne féljetek, ne félj, megmentettelek. A neveden neveztel téged, az enyém volt. Majd azt mondta, ne félj, megmentettelek, a neveden hívtalak téged, a neveden neveztel téged, Bruce Lyne, az enyém volt. Aztán Gábor körbe ment a szobában, és mindenkinek a nevét, még a csecsemő gyermeket nevét is beleillesztette ebbe a bibliai kifejezésre.
Just think of it. The God who counts the number of the stars and calls them by name. The God who says the very hairs on your head are numbered. He also says, I have called you by your name, Ivanya Gabor. You are mine. He also says, I have called you by your name, Onodi Ishvan. You are mine. And he says to everyone in this room who believes in him, I have called you by your name. Put your name in there. You are mine.
Gondolkozzunk el ezen. Az Isten, aki megszámolja a csillagokat és a nevükön nevezi őket. Az Isten azt mondja, hogy a fejünkön lévő hajszálat is mind megszámlálhatnak. Azt mondja, a neveden neveztelek téged, Iványi Gábor, az enyém vagy. A nevemen neveztelek téged, Ónod István, az enyém vagy. És mindenki, aki itt van közöttünk, hasonlóan érezhet, a nevén nevezte őt az Isten, és az Iványon az Istené vagyunk.
Talk about assurance and certainty. Yes. This world needs that same revival to sweep across it again, like it did, like God did in the 1700s in Europe. And God can do it today again. There is a sense of assurance, a sense of, yes, God, I want to be yours.
Szólva, ezt az Isten meg tudja cselekedni, azt tudja mondani ma is, amit annak idején, hogy igen, biztonság, bizonyosság kell nektek, a neveteket neveztelek benneteket, és az enyém vagytok.
When the people of this world are wondering about the tomorrows, may God help you and help me to have that sense of assurance that I am God's person and God is working through me as his child in this world, in this needy world that needs assurance.
Amikor a jövőről gondolkodunk, legyünk biztosak abban, hogy Isten velünk van, Isten a nevünkön nevez minket, és Istentől megkapjuk azt a biztonságot és bizonyosságot, amire szükségünk van.
Amen. Amen.